hát kicsit alásegít ennek a nagy ünnepnek, az elmúlás, a búcsú, a halál, amivel olyan nehezen nézünk szembe. És ami úgy lehet mondani, azt lehet mondani, hogy mindig arra törekszünk, hogy úgy demitizáljuk a halált, ezt a nagyon emberi dolgot. Mert olyan egyszerű ugye végig gondolni, hogy van egy kezdet és van egy vég. Én a kezdet és a véget kutatom, idestóban 30 éve. Mielőtt még azért a Búcsúszavak című kötetet bemutatnám, engedjék meg, hogy magam is bemutatkozzak, honnan jöttem, mi a célom az életembe, milyen kutatásokat végzek, és ennek mi az eredménye. Idestóban 25 éve koptatom Budapest főváros lépcsőit, Budapest főváros levéltárának lépcsőit, és valahol azt vallom, amit Ipai Arnold is mondott, hogy az az ember, vagy az a nemzet, az a nép, amely a múltját veszni hagyja, amely az emlékeit kidobja, annak üresebb a jelene, és kétségesebb a jövője. Éppen ezért azt lehet mondani, hogy 30 éve kezdtem el kutatni a történelmünket, a múltat, faggatom, lapozgatok, kopogtatok, súg nekünk. Azt lehet mondani, hogy azokra nagyon komoly kérdésekre, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, ki ez a nemzet, mit tudunk tenni, milyen lehetőségeink vannak a jövőben, ezekre nagyon-nagyon fontos kérdésekre a múlt ad választ. Csak megfelelő helyre kell nyúlni. Én történészként, levéltárosként úgy próbálom írni a történelmet és teremteni, vagy rekonstruálni, nem teremteni, rekonstruálni, hiszen a történelem az mindig egy lehetőség. Milyen lehetett a múlt? Nagyon sok ellentmondás van benne, amikor valakinek az arcát megpróbálom felvázolni, az életét. Tehát nagyon sok ellentmondás van benne, ezzel együtt kell élni. De gyakran belessünk abba a hibába a történészek, hogy visszafelé írjuk a múltat. Mit értek ez alatt? Tulajdonképpen a mai gondolkodásunkkal, a mai mentalitásunkkal, agyunkkal, a mai jelképekkel, rendszerekkel próbáljuk visszafelé írni a múltat, amit nem szabad. Az eredeti forráshoz, az csak tiszta forráshoz kell nyúlni. Milyen forrásokra gondolok? Mivel a történelem, én úgy gondolom, hogy mini történetek sorozata. Tehát kis mikrovilágok, emberek, életek sorozata. Ezért, hogyha én egy embert vizsgálok, akkor azt akarom megnézni, hogy milyen tárgyi környezetben élt. Mi volt számára fontos, milyen tárgy volt számára fontos, milyen tükörben nézett, hova feküdt, mivel takarózott, akkor én a testamentumokhoz nyúlok, vagy hagyatéki leltárokhoz. Én az az igazság, hogy oly régen foglalkozom a halállal. Régen foglalkozom, már csak foglalkozásom miatt is, mert Budapest főváros levéltárában az anyakönyvek referense vagyok, születési, házasság és halotti anyakönyvek referense, és nap mint nap 20-30 haláleset dokumentációjával találkozom, és nagyon vonz ez a téma. Nagyon vonz, mert nagyon-nagyon közel áll hozzánk. Tehát tulajdonképpen én emberi életeket kutatok. Ha azt nézem, hogy például a régmúlt ember, a 17.-18. század polgárának milyen volt az önképe, mit tartott magáról, hogy látta önmagát, akkor elkezdem lapozgatni a naplóit, a napi feljegyzéseit. Nagyon sok érdekes dolog derül ki belőle. Talán az első naplószerű önéletírás, nagy terjedelmű önéletírás, hát az bizony több évszázad ezelőtt keletkezett, ő Gróf Bethlen Miklós erdélyi kancellár volt. Az ő kétkötetes, hatalmas munkájában találkozunk először olyan emberábrázolással, mint a mostani naplók, illetve hát most naplókról már nem nagyon beszélhetünk, sajnos az internet világában. Többször kifejtettem tévében, rádióban, hogy ebben az internetes világban, ebben a médiával megáldott világban sajnos, nem marad utánunk annyi emlék. Tudnék, egy delete-tel kitöröljük az addigi levelezésünket. Vajon utánunk milyen dokumentumokat fognak forgatni? Hol marad fenn a kezünk írás, amit az előbb beszélgettünk? Hogy kanyarítjuk az A betűt, a B betűt, pedig hát olyannyira sok mindent elárul maga az írás. Mert, mint az első könyvemben, amire mindjárt áttérek, az első könyvemben van például öt Grúdi önéletrajz. Életének különböző korszakaiból, fiatal korából, idős korából, és bizony az írásunk is változik, nem csak mi magunk, a jellemünk, a testünk töpped, öregszik, hanem az írásunk is egy kicsit visszafogottabbá válik, egy kicsit spórolunk a mozdulatainkkal. És nagyon érdekes figyelni, hogy egy 20 éves Grúdi hogyan írt egy 50 éves Grúdihoz képest. Tehát sok mindent elárul. Amikor én ezeket az életeket kutatom, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy vajon mennyire mintaszerűek. Mennyire tükrözik a kort, azt a társadalmi és szellemi közeget, amiből származnak. Mennyire példaértékűek. És hát itt arra szeretnék rátérni, hogy tulajdonképpen az alkotói korszakomnak, hogyha én nagy zuhó szavakat használok, két nagy fázisa, állomása van, az önéletrajzok és a halállal foglalkozó irodalom. Azért nyúlok az önéletrajzokhoz, mert különösen híres emberekkel foglalkozom, mert az a terület, ahol ők alkotnak, ahol előadnak, írók, színészek, politikusok, képzőművészek és tudósok, ott mindig egy arcukat mutatják, egy állarcot, egy szerepet mutatnak. Na de az önéletrajzban? Sokféle önéletrajzot írunk. Nagyon rég múltra tekint vissza az önéletrajz. Érdekes, hogy mennyire mozgatta az emberek fantáziáját, agyát, életét. Tehát nagyon-nagyon sok mindent elárul az önéletrajz. A curriculum vitae, idegen szót mondok, átfutás az életen. Ez egy hivatalos önéletrajz. Ez nem sokban különbözik egy újságcikktől. Az igazi önéletrajz, az egy értékítélet. Patika mérlegre tesszük az életünket. Megnézzük, hogy milyen a fény és az árnyoldala. Tulajdonképpen régen Kosztolányi mondta annó egy írásában, hogy amikor önéletrajzot írsz, akkor te vagy az elítélt, te vagy a vádlott és te vagy a bíró. És a harmadik a közönség, hogy ők hogy ítélnek meg. Nagyon sokféle önéletrajzot írunk. Írunk akkor, amikor hivatalból megkérnek minket, írunk magunknak, ez szinte naplóval egyenértékű, írunk barátainknak önéletrajzot, mindesetre sokat árulnak el belőle. Az is meghatározó, hogy mit írunk abba az önéletrajzba, hogy kikéri tőlünk. Akár egy politikai önigazolásként, hogyha egy politikustól kérnek önéletrajzot, akkor mindig eszembe jut az a vicc, hogy hát, hogyha tisztára akarod mosni a múltad, akkor írjál önéletrajzot. A mi levéltárunkban is volt egy nagyon kedves főigazgató, ő azt mondta, hogy mindenkinek lehetőséget ad, hogy tisztára mos az a múltját, ezért írjon egy új önéletrajzot. Hát én ezt fel is vettem le, és jegyeztem rögtön a szavait, megdöbbentem, de lehet így is tisztára mosni a múltunkat. Tehát ezek, amikor ezeket a dokumentumokat nézegetem, akkor még olyanok is fölmerülnek, olyan kérdések az agyamban, hogy mivel sikeres emberekről volt szó, hogy vajon milyen lehetett a 17. 18. században sikeresnek lenni? Milyen lehetett később sikeresnek lenni? Mi a sikernek a természetrajza? Mitől sikeres egy ember? Az, hogy a szülei sínre teszik? Az, hogy maga faragta ember? Tehát gyönyörűen mondja Dési Huber festőnk, hogy maga faragta ember, Tornyai József, vagy Csontvári Kosztka Tivadar, aki magának köszönheti tulajdonképpen, hogy mivé vált. Tehát ezeket a kérdéseket fogalmaztam meg magamban, és hát tulajdonképpen a kutatásaim során, mondom, amíg idestóban 30 éve folyik, számtalan dokumentumot gyűjtöttem össze, számtalan önéletrajz és számtalan halála kapcsolatos dokumentum fordult meg a kezembe. Én már, mint történész, tudom objektíve kezelni, de amikor én először ezeket kezembe vettem, akkor nagyon mély hatással volt rám, akkor bizony-bizony megkönnyeztem. Különösen akkor, amikor holokauszt, tehát zsidóüldözésből származó önéletrajzokat, végrendeleteket is kezembe vettem, kivégzések előtt készült végrendeleteket, utolsó sorokat, egyik kötetembe egy egészen kis csokorra való, ha lehet ilyen szót használni, hogy csokorra való is látható benne, de én azt mondom, hogy nézzük meg, hogy én mit alkottam 30 év alatt. büszkén mondhatom, hogy olyan 11 könyvet sikerült létrehozni, ami országhatáron belül és kívül is ismerté vált. Nagyobb egyetemek és nemzeti könyvtárak Hungarika gyűjteményében ott van. Én örvendek a legjobban. Annyira örülök, hogy minden nap megnézem az interneten magamat, és megtapsolom magamat, de hát nézzünk bele. Az első kötet, Magyar írók önéletrajzai, ez pontosan 10 éve jelent meg, tehát én itt most nagyon büszkén mutatom őt be. Nagyon nehéz volt a könyvpiacra betörni vele, de nekem az volt az elképzelésem, nagyon lusta filmre gondolva, hogy mi lenne, ha egy olyan szöveggyűjteményt állítanék össze, ami magyar írók és költők önéletrajzaival foglalkozik. És hát bizony ők is forgatják, és ez a legnagyobb büszkeségem, hogy az én fiaim tudják forgatni. Mindenesetre nagyon sok embernek nyújtott örömet, és nagyon sok iskolában használják, hál' Istennek már kötelező irodalomként. 99 író és költő önéletrajzát tartalmazza a kötet. Egészen Bornemisza Pétertől, egészen Páskándi Gézáig. És hát olyan emberek találhatók benne, mint Balassi Bálint, mint Kazinczy Ferenc, mint Arany János, Berzsenyi, ugye az iskolai oktatás során ismert nevekről van szó. És én egy kicsit játszottam is ezzel a kötettel, mivel ez egy sorozatnak az első kötete, Születtem című sorozat első kötete, én nagyon egyszerű címet adtam neki, de hát ezzel kezdődik az élet, hogy bizony születtem. És ebben a sorozatban 5 kötet jelent meg, a magyar írók önéletrajzai. Itt szeretnék egy-két szép részletet felolvasni, hogy milyen csodák jöttek ki ebből a kötetből. A színészek, magyar színészek önéletrajzai, magyar képzőművészek, magyar tudósok és magyar politikusok önéletrajzai. Én tulajdonképpen 510 végrendeltet tudtam kiadni 10 év alatt, 400 embernek az önéletrajzát. Ezek a kötetek attól érdekesek, hogy több száz évet ölelnek föl. Mivel levéltáros lennék, a múlt érdeke, talán paradox módon jobban, mint a jelen, mert mint mondtam, hát nagyon sok kérdésre ott kapunk választ, nagyon sajátos a történelmünk, nagyon sajátos a múltunk. Én magamban a gyerekkorom óta úgy hívom, hogy olyan, mint a magos dévavára. Mert amit estedig fölépítettünk, az másnap leromlott. Nem mi rontottuk le, lerontották. Lerontották a tatárok, a törökök. Lerontották az osztrákok. Lerontották az oroszok, a németek, és bizony mi is rontogatjuk, és rontogattuk egész történelmünk során, tehát alapos munkát végzünk. Tehát nagyon fontos, hogy feltárjuk azokat a dolgokat, azokat a kutatási területeket, amivel most már kivéthetjük a hibáinkat, talán segítenek, súgnak nekünk a múltból. Tehát az első kötet a magyar írók önéletrajzai, a második kötet a magyar színészek önéletrajzai, és engedjék meg, hogy itt egy-két dolgot felolvassak, mert egyáltalán hogy éltem meg mondjuk Fedák Sárja színészi múltját, azt a sok szenvedést, amit át kellett élni, hosszú-hosszú éveken keresztül a színpadon és a színészi világban, és hogy élhette meg egyik kedvencem, Somlai Artúr lányát, barátnőmnek mondhatom, nagyon örülök neki, sok mindent mesélt Somlai Artúrról, a szerencsétlen véget is elmesélte 51-ben, amikor hát bizony a Kossuth díjas és szányra kapott Somlai Artúr öngyilkos lett. A Fedák Sári önéletrajzából egy kicsit olvasnék, egy művésznő, aki 10 hónapon keresztül minden nap játszik, tanul, próbál, az nincs megfizetve semmivel. Tekintet nélkül arra, hogy bírja vagy nem bírja, fáradt vagy nem fáradt, beteg vagy nem beteg, mindig játszania kell, mert ő maga a műsor. Az a művésznő nincs megfizetve semmivel. A hatalmas Isten különös kegye aztán, ha a művésznő ezt bírja és nem rogy össze, mert hiszen mi is emberek vagyunk, mint más. Mi is vagyunk betegek, nekünk is van 39 fokos lázunk, nekünk is fáj néha szívünk, lelkünk, és nekünk is néha olyan nehéz az élet, mégis bolondozni kell jókedvűen, bolondozni kivétel nélkül minden este. Aki ezt nem próbálja, az ne beszéljen. Könnyű kiabálni, bántani, szidni, veszekedni. Én erre csak mosolygok. Tessék odajönni. Kiállni a falakra és megcsinálni. de 250-szer egymás után megcsinálni. Ja, kérem, ez nehéz dolog. Oda erő kell, lélek kell és szív kell. Azzal pedig nem sújt minket az Isten. Szerkesztő úr, arra külön kért, hogy a közelmúlttal foglalkozzam az életrajzomban. Bocsásson meg. Ezt én nem fogom megtenni. Az a hajsza, amit ellenem indítottak, oly otromba, oly ízéstelen volt, hogy csak azért beszélek róla, mert én nem szorultam rá a hallgatásra. Nekem nincs mit röstelnem benne. Ugye azért itt olyan arcáról mutatkozik be Fedák Sári, amit azért nem ismerünk. Tehát valahol levetve a szerepeket, a maszkokat, kezd kijönni az ember. És ugye elárulok egy titkot, hogy én azért is foglalkozom a régmúlt embereivel, mert valahogy egyetértek Ródi Sándorral, amikor azt írta Rembrandtról írt monográfiájában, hogy azért foglalkozom én Rembrandttal, hogy kortársra rogjak vele. Leülök és beszélgetek Fedák Sárival. Somlay Artúr, hogy emlékszik vissza a múltjára. Voltam szegény, és voltam gazdag. Aludtam szénabogjában, épülőtemplomban, pályaudvarokon, kotróhajon, kórháznak nevezett kocsiszínben is. Aludtam az angol király ágyában is Nápolyban. Ebédeltem kabátzsebből zsemlemorzsát, és ebédeltem már egyfolytában 3 órát. 100 nőért haltam meg éppen, és 100 nő halt meg értem. Ittam fertőzött pocsolya vizet, ismerem sámpány tüzének ízét, tokait, plébánost, kéknyelűt, dolgoztam a salgótarjáni bányák ijesztő levegőtlen mélyén, tornyok ormán, Afrika sivatagján, hóhegyeket másztam eszkámperben, dolgoztam fagyban, sárban, esőben, szélben, 70 fok melegben, és feküdtem tétlenül a hátamon, a hasamon, a firenzei fűben a napon, gőgös vagyok. Alázatos vagyok. Király vagyok és szolga vagyok. Mindig, ahogy s mikor, hogy kell, s illik, ember vagyok. Művész vagyok. Ugye mi az ars poetica? Csodálatos, hát sugd nekünk. A következő kötetem Magyar képzőművészek önéletrajzai. Itt is nagyon-nagyon sok ember szerepel a kötetben. Az egyik kritikusom azt mondta, hogy tulajdonképpen a magyar képzőművészeti élet panteonja vonul fel benne. 3 részre osztottam a kötetet, hogy itt ne csak festők és szobrászok szóljanak ki nekünk a sorokból, hanem iparművészek, sőt, építészek is. Tehát Schulek Frigyes, vagy Heinzmann Imre, vagy Lechner Ödön, aki a magyar stílust kereste és megcsinálta a cigány báró palotáját, az iparművészeti templomot, olyan közvetlenül szólnak hozzánk, hogy tényleg le tudunk ülni és kortársalogni velünk, hogy tényleg hatással van az agyunkra, és együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk lépni vele. Ezek az önéletrajzok, hogy egy kis boldogságot, vagy egy kis örömöt is vigyek ebbe a komolykodásba. Néha viccet is tartalmaznak, viccet is rejtenek magukba. Medgyesi Ferenc, nagyon kedves szobrász, írja, hogy amikor a portrékat megrendelik tőle, akkor miért nem tudja azokat a portrékat elkészíteni? Azt mondja, a portrészobornak ugyanis 2 szempontja van. Először, hogy a szobor legyen, másodszor, hogy hasonlítson. És éppen ezen a sorrenden szokott legtöbbször vita támadni. Kinek melyik az először, s melyik másodszor? A legtöbb megrendelő alig várja, hogy hasonlítson, aztán bánja is a többit. Nem is tudja, mi kell még egyéb. A szakembert meg éppen, hát ez az egyéb, az, ami érdekli és izgatja. Ami átmenti majd ezt az alkotást a késői korok számára, amikor már senki sem tudja, milyen is az az ipse. Rendesen, nagy lendülettel, reményekkel fogok hozzá egy-egy portréhoz, mégis legtöbbször unalommal, amely unalom aztán bizony kiül magán a szobron. Kiül a modellen, hát én meg küszködök ellene, hiába. Csak azért is ragaszkodtam hozzá makacsul, még hosszú pihenők után is. Gipszbe öntve is folytattam, így aztán az is előfordult, hogy a gyerekmodell közben fölnőtt, és fölnőtt, az meg megöregedett, sőt meg is halt. Hát ki tehet róla, rövid az élet, örök a művészet. A szobrász hosszú távolságokra van beállítva, legalább 200 évig kellene élnie, hogy kifejlődhessék. Micsoda bölcsesség! Fantasztikus. László Gyula, kedves professzorom, régész történész professzorom, mondta, hogy a művészi alkotás hogy miért nehéz a művésznek, miért nehéz a festőnek és a szobrásznak más alkotókhoz képest, mondjuk egy filmrendező az 1000 képet be tud tenni egy filmbe. Egy érzést, egy életérzést, egy életet, egy történetet 1000 képpel tud megjeleníteni. Egy szobrászban, egy szobrász alkotásban, egy szoborban 1000 kép hal el. Úgy kell ábrázolni a szeretetet, a fájdalmat, vagy amit ő ki akar fejezni, hogy egy képpel, egy portréval, egy kőbe öntve. Fantasztikus gondolat. A következő, a magyar tudósok önéletrajzai, hát ezt direkt oktatásra teremtettem, gyártottam úgymond. 170 tudós önéletrajza van benne. 4 évig kutattam őket, minden egyes munkám több éves, nagyon-nagyon hosszú munka eredménye. Párhuzamosan állítom össze ezeket a köteteket, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyik súg, egyik kötet, egyik alkotósúg a másikra, hogy hol keressem, hol kutassam tovább. Volt olyan, hogy egy tudós önéletrajzában olvasható utalástól találtam meg mondjuk Szinyei Mersepálnak az önéletrajzát. Tehát nagyon érdekes. Ez a 170 tudós, ez matematikusok, fizikusok, nyelvészek, történészek, tehát humán és reál tudomány terén jeleskedők, ott van az összes Nobel-díjasunk, és akkor felmerül az ötlet, hogy vajon van-e magyar Nobel-díjas, amikor ki kellett menni az országba, amikor el kellett hagyni az országot, mert ők magyarnak nem vallják magukat. És hát ott vannak olyan jeles tudósok, földrajz tudósok, mint Lóczi Lajos, de ott van László Gyula, ott van Lika Károly művészettörténész, tehát a tudós élet apraja nagyja, és egy ilyen tudománytörténeti tár tárul fel. És az elején nem említettem, de nagyon érdekes kérdés, hogy akkor, amikor ez a könyv létrejött, vagy ez a sorozat, ez az 5 darabos sorozat, akkor azzal játszottam, hogy ugyanazt a történelmi eseményt, ugyanazt a társadalmi kataklizmát, 48-as forradalom és szabadságharcot, hogy élte meg például Barabás Miklós festő, hogy élte meg Petőfi, hogy élte meg Egressy Gábor színész király, vagy hogy élte meg Korányi Frigyes, akkor, aki még orvostan hallgató volt és forradalmár volt, és kiutasították a fővárosból. Tehát a különböző területen mozgó, jeles, híres egyének, hogy érték meg ezeket a, hogy érték meg 56-ot, hogy érték meg Trianont, Nagy-Magyarország szétdarabolását, hogy érték meg az 50-es éveket, az üldöztetést, a kitelepítést, nem akarok politizálni, megígértem, de akkor is, tehát milyen nyomot hagyott az életükben ez a történelem, és az ő életükön, a hétköznapi történelmükön keresztül egészen másképp látom ezeket a dolgokat, tehát egészen más történelem rajzolódik ki, mint a tankönyvekből, mint a kompilált, kiollózott történelem könyvekből, mint a politikailag meghatározott hangú és eszmeiségű történelemkönyvekből és tanulmánygyűjteményekből. Mert ezek az emberek a saját élményeiket írták le. Hogy nagyon érdekes Barabás Miklós, aki a budai vár mellett lakott, és csak egy kihajolok a sorokból, amikor Henci a budai várat bombázta, akkor az ő levesükbe esett bele az a nagy golóbb is. És ugyanakkor Madarász Viktor pedig, mint katona vett részt a szabadságharcban. Tehát, hogy különböző művészek hogy élték meg békében, háborúban, aktívan, passzívan ezeket az eseményeket, nagyon érdekes. De itt is találtam egy kincset, amit szeretnék felolvasni. Nagyon kedves. Mindegyikre azt mondom, nagyon kedves, mert nagyon szeretem őket, nem véletlenül foglalkozok velük. Nobel-díjasunk Békési György, aki hát tulajdonképpen a postakísérleti állomáson dolgozott, és a nevéhez ez a membrán fűződik a telefonnal kapcsolatos dolgok. Nem akarok belemenni. Én sem értem, nagyon jól áll. De lényeg az, hogy ő mesélte, hogy hosszú ideig tanárkodott, és hát tulajdonképpen a tanulással kapcsolatban, hogy mi az igazi tanulás, mi egy egyetemi professzornak a feladata. Tehát ilyen bölcsességeket fogalmaz meg az önéletrajzában, és az egyiket kiragadtam, csak az, hogy leendő tanároknak is, vagy itt ülő tanároknak is kedvet adjak, azt írja, nem a lexikon képezi a tudás alapját, azok csak összefoglalást adnak. De az összefoglalástól még messze vannak, annak alkalmazása. Mint hogy nem a tények a legfontosabbak. Rájöttem arra, hogy a tanár csak annyit tehet, hogy bizonyos irányokra rámutat. Innen kezdve a saját eszünket kell használnunk. A tanár maga nem sokat taníthat. Most szegény férjem ellen beszélek, mert ő tanár, de mindig ezt mondom, és ezt emlegetem. Tanítson meg a tanár a munka szeretetére, és kiválthat valamiféle módon érdeklődést bizonyos területek iránt. Én mindig így tekintettem a tanáraimra. És nem akartam tőlük tényeket tanulni. Ha a tanár főként az egyetemen nem az új ismeretszerzés, a kutatás módszerét nyújtja, akkor nem ad hasznos gondolatokat a tanítványainak, mert a később szükséges tények mások lesznek, mint amiket tanított. Csak a munkamódszer a maradandó, és ez marad meg egész életünkön keresztül. Tehát nagyon okos gondolatok ezek, és hál' Istennek én már olyan egyetemen tanulhattam, igaz még az Átkosba, olyan egyetemen tanulhattam a Pesti Bölcsészkaron, ahol ilyen tanárok tanítottak, akik a munkamódszerrel ismertettek meg. Mind a mai napig tudom, emberhez tudom kötni, professzoromhoz tudom kötni, hogy melyik munkamódszert ő tanította. Milyen területre világít, vagy irányította rá a szememet, mint a reflektorfény. Tehát nem a lexikális tudás az, ami fontos. Az ott vannak a lexikonok. Az ott van az internet. A biztos internet. A munka szeretetét, a kutatás szeretetét, amire meg kell tanítani a fiatalokat. Elnézést, hogy kihajoltam a sorok közül, csak egy ilyen kis gyöngyöt is gördít elénk ez a sok szépség. A legnehezebb kötethez érkeztünk el, a fejemen is látszik, hogy fogom. Közel 10 kilót fogytam ennél a kötetnél. Magyar politikusok önéletrajzai. Az az igazság, hogy nagyon sokan hiányoznak belőle. Nagyon sokan vannak benne, több száz év jeles politikusai, tulajdonképpen én politikus szó alatt értek erdélyi fejedelmet is, fejedelem, király, politizáltak, keményen politizáltak, és hát tulajdonképpen eljöttem egészen Kádár Jánosig, Kádár Jánossal bezárólag zárom a kötetet. Szerepel benne Apponyi Albert, szerepel benne Homan Bálint, szerepel benne Imrédi Béla. Ez a kötet, ellentétben sok másik kötettel, ez a kötet, hagyd ne mondjam, ez nem a tiszteletadást szolgálja. Tiszteletadást, főhajtást a kötetbe szereplőkkel, de szerepelnek a kötetbe olyan ordas eszméket képviselő politikusok is, amik, hát, hogy nem mondjam, nem lehet megkerülni. Ez volt a múltunk. Az ő nevük fényjelzi múltunkat. Sajnos Szálasi önéletrajzát azt eltüntették. Imrédi Bélát megtaláltam. Nagyon sok helyről gyűjtöttem össze ezeket a dokumentumokat. 3x3-as anyagoktól kezdve tényleg több száz gyűjteményben megfordultam, hogy egy csokorba összegyűjtsem. Én érdekességként Rákosi Mátyás levelét hoztam el önöknek, ezt soha senki nem látta, a kötetben jelent meg. Az a Rákosi Mátyás, akit 56-ban végleg eltávolítottak Magyarországról, és aki mindvégig azt hitte, hogy visszatérhet Magyarországra, és visszatérhet a hatalma, hál' Istennek nem így történt. Ennek a levélnek is egy külön története van. Két politikusra vonatkozóan tüntettek el dokumentumokat, de egy levéltáros elől nem lehet eltüntetni semmit, ha nem tudok a kapun bemenni, bemegyek a kis ablakon. Ezt a levelet én egy porcelán árugyár iratai között találtam eltüntetve, becsúsztatva. Ez a levél 69-ben kelt Gorkiban. Rákosi Mátyás levele Leonid Iljics Brezsnyev eltársnak. Önmagáért beszél a levél. Tisztelt Brezsnyev eltárs, kérem Önt, hogy kérésemet terjessze ismét az SKP-KB elé. Magyar Kommunista Párt egyik alapítója, a Magyar Tanácsköztársaság népbiztosa, 1910-től a munkásmozgalom tagja vagyok. 1920 nyarától Lenin közvetlen munkatársa voltam, akinek javaslata alapján 21-ben a Kominter végrehajtó bizottságának titkára lettem. A spanyol forradalomban a magyar zászló az én nevemet viselte. A honvédő háború alatt tagja voltam a felsőbb katonai parancsnokságnak, és a Vörös Hadsereg politikai főcsoport főnökségén dolgoztam. 45 után a Magyar Kommunista Párt első titkára, Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke lettem. Beosztásomban való felmentésem után 56 júliusában a Szovjetunióba kerültem gyógykezelésre. De októberben, amikor megkezdődött a magyar ellenforradalom, a klinikán feküdtem, azonnal a KB rendelkezésre álltam, és ön Brezsnyev elvtárs emlékszik rá, minden tanácsom, javaslatom helyes volt, és hozzájárult a magyar ellenforradalom gyors leveréséhez. Én a Szovjetunióban maradtam, ott léptem fokozatosan szigorú számüzetésé vált, amely már 13 éve tart. Jelenleg 78 évenben járok. Súlyos, beteg, félig, vak vagyok. A párt és a kormány semmilyen érdekesen kívánja, hogy Lenin egyetlen élő külföldi munkatársa, a nemzetközi kommunista munkásmozgalom régi harcosa továbbra is ilyen körülmények között éljen. Kérem az SKP központi bizottságát, engedélyezzék visszatérésemet Magyarországra, ahol 5 testvérem él, tisztelettel Rákosi Mátyás. Hát sok mindent elárul ez a levél, ezt az arcát sem ismerjük Rákosinak, szerencsére. A következő kötet, a Tisztelt Uram, nyílt levelek gyűjteménye. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas publicisztikai műfaj, a nyílt levelek, több száz éves múltra tekint vissza, és olyan szépségeket köszönhetünk neki, mint az Arkádia per, az Iliászi per az irodalom történetben, vagy Kossuth Lajos Kasszandra levele, talán még emlékeznek iskolai tanulmányaikból, 67-ben, amit Deák Ferenchez írt. Tulajdonképpen innen datálják a nyílt levél megjelenését, és ahogy az újság, irodalom, a publicisztika virágjába borult, onnantól a nyílt levelek tömkelege jelent meg. Irodalmi témákat, politikai témákat, művészeti témákat, zenei témákat érintve, ez a gyűjtemény, ez egy csoportra valót nyújt. Ez is nagyon sajátos, mert tulajdonképpen több száz évre visszamenőleg is, és több száz év alatt is megmutatja, hogy a vitatkozási kultúránk, az élrendszerünk, a gondolkodásunk milyen. Tehát hogy tudtuk mi egymást meggyőzni a személyeskedéstől, egészen a tudományos érvek bevezetéséig. Azt hiszem, hogy sokat lehet ezekből a levelekből tanulni. Általában nyílt levelek valamiféle felháborodásból indultak ki, vagy indukálta őket. Gyönyörű az utolsó nyílt levél is. Hát, ami Déri Tibor írt 56 alkalmával, elég a gyilkosságból, elég egymás gyilkolásából, legyen béke már. Gyönyörű. A következő, hát ez egy kicsit könnyedebb műfaj, ez a régi magyar fürdővilág. Ez tulajdonképpen 400 gyönyörű szép képeslappal kísért fürdőtörténeti áttekintés, egy történeti tabló. Hogyan fürödtek eleink? Szeretem ezt a könyvet, ez egy ilyen játékos könyv, sokan használják, én ettől lettem híres, ettől a könyvtől. Annyira nem szerettem, mert nekem más mondani valóm van. Tehát mélyebb, úgymond kútmélységű mondani valókkal fordulok az olvasókhoz. De úgy látszik, hogy ez az, ami megfogta az olvasók lelkét és szívét. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon hogy fürdött Rákóczi? Vajon hogy fürdött Pápai Páriz, vagy hova ment Bot Péter gyógyítani a csúzát. Tehát nagyon érdekes játékot játszottam, hogy tulajdonképpen megismerve ezeket a gyógyvizeket, vissza tudtam következtetni, hogy aki Karlsbadban ment magát gyógyítatni, annak milyen betegsége lehetett. Hogy amikor Rákóczi elment Karlsbadba, akkor annak igen csúza volt, annak köszvénye volt, annak... Tehát tulajdonképpen fel lehet fejteni, hogy milyen betegségbe szenvedtek az emberek, és hát minden mellett pedig egy ilyen történeti áttekintést nyújtok a nyugat-európai és a közép-kelet-európai fürdőzési szokásokról. Tehát nagyon érdekes történetet nyújt ez a régi magyar fürdővilág, és hát én azt hiszem, hogy a szöveg... A tartalom minőségével vetekszik, az a sok szép kép, az a 400 régi-régi képeslap, ami a régi Magyarországról mesél, ami fürdőkultúránkról, ami kezd újra újra reneszánszát élni, hál' Istennek. Nem mindig jó kezekbe kerülnek ezek a fürdők. Az a fürdővilág, ami mondjuk az 1900-as évek első felében, második, illetve 1800-as évek második felében volt, vagy a török korba, paradox módon, a török korba, tehát igazi reneszánszát akkor érte pont a vallásuk miatt, az kezd úgy megint úgy feltámadni, a dezsav érzése van az embernek, hogy jaj, de amikor a Csasziban elmegyek, Csaszi mellett elmegyek, vagy amikor a Széchenyi fürdő mellett elmegyek, mennyien vannak. És hogy ezek ilyen közösségi házak, tehát régen a fürdővilágban, a régi fürdőkben, sokat idéztem Elias Canettit, hogy ott államügyeket beszéltek meg. Királyok jártak fürdőkbe, gyilkosságokat beszéltek meg, vagy szerelmi légyottakat hoztak létre. Hát van is egy kifejezés, hogy a fürdőknek a hátsó traktusaiban hát nem csak borbélyok működtek, és nem csak köpölyözéssel, hajvágással foglalkoztak, hanem egyéb más szolgáltatás is nyújtottak a szép hölgyek. Tehát tulajdonképpen a társasági életnek egy nagyon fontos szintere volt a fürdő. A középkori fürdő, ami hát tulajdonképpen a 16. században befejezte küldetését, volt egy nagy pauza, és itt elsősorban nagyon érdekes, hogy a francúz betegség, a szifilisztől féltek ezekben a közös fürdőkben. Meg hát valahol a vallás is tiltotta, tudták, hogy mi megy a fürdőben, tehát az is tiltotta, és maga az orvostudomány is, hát több ilyen korabeli munkát olvastam, ami leírta, hogy a test üregeibe ható víz milyen káros hatással van, tehát megijedtek az emberek. Megijedtek, meg hát a közbenső háborúk, és hogy zajlottak az események, ahogy peregtek, forogtak, nyüzsögtek az események, hát bizony akadályát vették a fürdővilágnak. És ott most jövök az utolsó korszakomhoz, a halál. Nagyon-nagyon nehéz elfogadni ezt a tényt, nagyon nehéz demitizálni ezt a oly emberi dolgot. Oly emberi dolgot, ami hát ugyanúgy hozzátartozik az életünkhöz, nagyon szembenézni. Magyar végrendetek gyűjteménye, búcsúszavak, és ezt a trilógiát záró utolsó kötet, az a Talán eltűnök hirtelen című utolsó kötet, amely 2 éve jelent meg. Ez a 3 kötet volt az, amit úgy éreztem, ki kell írnom magamból, ki kell adnom. Ezek a kötetek, ezek 2 indítékon van, tehát 2 indoka volt, hogy miért születtek erre a világra. Az egyik egy személyes indíték, 34 éves koromban nagyon közel kerültem a halálhoz, 2 évig nagyon mély depresszióban voltam, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, le is mentem én a pokolra, és valahogy úgy megszületett bennem egy ilyen hiátus, hogy nekem ezt valahogy ki kell adni. Nem csak közvetlenül segíteni az embereket, hogy ne féljenek, hanem olyan példákat adni végrendeleteken és utolsó szavakon keresztül, ami egy kicsit hát segít elfogadni az elfogadhatatlant. A végrendeletekben, különösen a régi végrendeletekben, itt is 70 jeles magyar személy végrendeletét adtam közre, nem csak műfajelméleti szempontból érdekesek, nem csak kulturantropológiai szempontból érdekesek, nem csak attól, hogy amit az elején említettem, hogy milyen világ vett őket körül, mit tartottak fontosnak, milyen kapcsolataik voltak, családon belül, családon kívül, ezek a végrendeletek elárulják. Nem csak az első szülöttség határozza meg, hogy kinek mit juttatott a végrendelet hagyó, hanem az, hogy ki volt a szívecsücske, mit hagyott rá. Petrőczy Kata Szidónia, első magyar költőnőnk, szép versei, szép verseknek tulajdonosa írja, hogy a kis kalárisom, a kis tükröm, a kis gyöngyökkel kidíszített kis neszeszeremet kihagyja, Klárának hagyja, Katának hagyja. Tehát ezekből a hagyatékozásokból sok minden kiolvasható. Tehát mondom, ilyen rituális szokások, vallási szokások, az, hogy mennyire áthatotta az elmúlt évszázadok végrendeleteit maga a vallás. maga a vallás, és itt nem csak anyagi végrendelkezésről van szó, hanem gyakran szellemi végrendelkezésről. Erre hoztam egy példát, Cserei Mihály gyönyörű erdélyi történetíró, nagyon szép memoárja van, leszögezte, megfogalmazta végrendeletében, ez is egy kicsit mosolyogtató, a gyerekeinek. Sok gyereke volt, és a gyerekeinek leírta, hogy hogyan tanuljanak, hogyan vegyenek levegőt. Tehát nagyon beszabályozta az életüket, és hát nem szabad kihagyni a feleséget sem. Ha jó felesége áld meg az Isten benneteket, igazán szeressétek. Ne kergessétek, mint Szent Pál tanít arra. Szép szóval tanítsátok, incsétek, ne verjétek, mert a jó asszonyt kár, s védtek megverni, a gonosz asszonyt meg héjába vered, annál gonoszabb leszem. Feleségeteket mások előtt ne is igen dicsérjétek, ha jó is. De ha annál rosszabb is, ne gyalázátok soha, mindazáltal, akármely jós, igaz feleségtek legyen is, de olyan titkodott, melyben életednek, becsületednek veszedelme forog, ki ne jelensd, mert sok férfiak vesztenek el emiatt. Nagyon érdekes, és hát tulajdonképpen most érnék magára a könyvre, nagyon röviden, mert láttam, hogy nagyon szeretek beszélni, a búcsúszavak. Búcsúszavak. Nekem tulajdonképpen Montaigne súgott hosszú-hosszú évszázadok távlatában, aki azt mondta, hogy egész életem megtanulni valója az volt, hogy hogyan viseljem el türelmesen és megregulázva magamat, az érzelmeimet, az utolsó perceimet. Hogy méltó módon menjek ki ebből a világból, hagyjam itt ezt a földi életet, ezért olyan könyvet szeretnék összeállítani, folytatja, amely csupa haláleset bemutatásával segít az embereknek meghalni. És itt fordít egyet a gondolatom, mert aki segít az embereknek meghalni, az segít élni. Mert a halál maga az élet. Ahogy meghalsz, úgy éltél. Pápai Párisz Ferenc írja régmúltból, bázeli professzora fölött gyászbeszédében, hogy Glazerius, szépen haltál meg, mert szépen éltél. Bocska István azt mondja, hogy szépen fogok meghalni, mert szépen éltem. Mert nem csaltam. Szeneka meg azt mondja, azt válaszolja rá, hogy az utolsó nap minden elmúlt év fölött ítéletet mond. Mérlegre teszi. Jól éltük-e az életünket, vagy nem? Amikor idefelé jöttünk, akkor Ferenccel arról beszélgettünk, hogy mennyire nyugodtan hagyják itt az emberek az életet. Én azt mondtam neki, hogy akkor hagyják itt nyugodtan, amikor valamit befejeztek. Amikor valamit pontot tettek, valami után pontot tettek, amikor valahogy kiteljesedett az életük, amit megcsinált, amit elgondoltak, azt valahol bevégezték. És nem csak az aszottságunk, az öregségünk az, ami befejezi a világi életünket, hanem azt, hogy amit elgondoltunk, az végre megszületett. Megint kihajolnék a sorokból. Nyomdában van az egyik könyvem, egy új könyv, Rejtett arcok. Rejtett arcok, mert én nem csak az élet kezdetét szeretem kutatni, és nem csak az élet végét szeretem kutatni, hanem azokat a potenciális utakat, azokat a potenciális lehetőségeinket, amiben mi meghalunk, belehalunk. Tehát 70 kiváló magyar szellemi képzőművész, író, tudós, politikus val magáról, arról az arcáról, arról az útról, amit ha végigjárt volna, milyen furcsa lett volna a történelmünk, a múltunk. Kossuth Lajos úgy mutatom be, mint ügyvédet. Martinovics Ignácot úgy mutatom be, mint fizikust. Görgei Artúr kitűnő kémikus lett volna. És azon gondolkodtam, vagy Jászai Mari, aki hát hatalmas szerelme Széchenyi István volt, róla készült olajfestmény. Tehát ő festegetett. Voltak olyan titkos képességeik, hogy Gulácsi Lajos például írt. Gyönyörű szépeket írt. Munkácsi is. Tehát nem tudunk róla, ezekről a rejtett arcokról, ezekről a stációkról, ezekről a keresztutakról az életünkben, ami hát nagyon bizseregteti az ember gondolatait, hogy segítette a későbbi életüket. Tehát Kossuth nagyon jó politikus volt, de biztos vagyok benne, hogy az ügyvédi múltja tette, az is hozzájárult, hogy jó politikus lesz. Medgyessy Ferenc, akit előbb említettem, szobrász, az orvosnak tanult édesapja kívánságára, és egy kicsit erőszakolására is, és ő tulajdonképpen kilógott ebből a orvosi karból, mert ő már akkor ott a boncasztal fölött is, és ezt is közel teszem a könyveimet, mert ez egy képes album lesz, a halottakról készült rajzok. Tehát azokat a rajzokat, vagy azokat a hullákat rajzolta, és ott már megharagudott rá a professzorra, hogy hát milyen orvos válik belőled, hogyha te rajzolgatod a lábujját a halottnak, vagy a szemét a halottnak, és mondja, nem is akar az lenni. És betettem a könyvbe azt a levelet is, ahol az édesapjával szembeszáll, és azt mondja, hogy hadd legyek szabad. Lehet, hogy éhen halok Párizsban, mint művész, de hadd legyek szabad. Lehet, hogy egy biztos egzisztenciát hagyok ott, a családot hagyom ott, a biztos családot hagyom ott, de hadd legyek szabad, hadd legyek művész. Hál' Istennek, hogy így gondolta, mert nagy művész lett belőle. Tehát ez a lehetőségek könyve, én úgy gondolom, ezt adom majd az olvasók kezébe. És ez a búcsú szavak, ez nem csak a végső szóról szól, nem csak arról, hogy mi hagyta el az ajkukat az utolsó pillanatban, hanem a kis törpe halálainkról. Mit értek ez alatt? Csóri Sándor mondta, kis törpe halálainkat, hétköznapi halálainkat. Nap mint nap meghalunk. Mert elmúlik a fiatalságunk, mert szakítunk a barátunkkal, a szerelmünkkel, a családtagunkkal, mert szakítunk az országgal. És szakítunk aztán az élettel. Ez az utolsó szakítás, és hogyha az élet kegyes hozzánk, akkor lépcsőről lépcsőre, fokról fokra vezet át minket a traumáinkon, és együtt élünk vele. Segít nekünk. Beépítjük a későbbi gondolatainkba, beépítjük döntéseinkbe, gazdagodunk vele, egy kicsit szomorúak is leszünk, és itt egy kicsit vitatkoznék, mert a bölcsesség a szomorúság. Mert azért rájövünk arra, hogy mit nem tudunk már csinálni, hol vannak a határaink. Tehát tulajdonképpen a hétköznapi halálainkról szól, a kötet első nagy fejezete kis alfejezetekre oszlik. Tehát búcsúzik a barátjától, búcsúzik a szerelmétől, és búcsúzik családtagjától. És a kötet második része az nagy emberek fölött elmondott gyászbeszédeket és emlékbeszédeket tartalmazza. A búcsúszavak az magyar írók és színészek fölött elmondott gyászbeszédet tartalmaz. Gyűjtemény tartalmaz. A talán eltűnök hirtelen az meg tulajdonképpen ennek a könyvnek az ikertestvére, politikusok és tudósok fölött elmondott gyászbeszédet tartalmaz. Ennek a könyvnek az analógiájára építettem föl. Eredetileg egy könyvbe szántam, de oly sok szép anyag gyűlt össze, hogy én nagyon örültem, és két kiadónál adtam ki gyorsan. Úgy látszik, mind a kettő értékesnek tekintette. Én ebből az első részből hoztam egy kis kóstolót önöknek. Hát egy kicsit megríghat, de hát a búcsú az erről szól, nem felszabadít, de felszabadít, van, akit felszabadít. Van, aki a mennyben megy vele, de ezek ilyen tragikus sorsokat rejtenek magukba. Radnóti Miklós levele feleségéhez, Fannihoz. A dátum beszédes 1944. augusztus 16. Azt hiszem, hogy az egyik legszebb szerelmes levél, ami született a magyar irodalomba. Kérdés, hogy publikussá lehet-e tenni, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy olyan közéleti személyekről van szó, aminek életünknek minden mozzanata ismert kell, hogy legyen. Hiszen nem csak a műveket kell ismerni magukat, az életüket is kell ismerni, hogy mi inspirálta, hogy írt azt a verset, mi áll mögötte, mi az, ami bezsonogtatta az agyát annak az alkotónak. Hát ez a levél, ez már a véget jelenti Radnóti Miklósnak. Fannihoz írta: drága egyetlenem, én már a harmadik lapomat írom, az elsőt haza, mi hozzánk, a másodikat, és ezt Anyuska címére küldöm, hisz azt sem tudom, hogy hol vagy. Mert egyetlen válaszlap sem jött eddig egyiknek sem, valami tévedés folytán. de nagyon nyugtalan és ideges vagyok, és azt se tudom, hogy megkapod-e, amit írok. Ismétlem, édes, hogy jól vagyok. Egészséges, szép, egészséges, szép vidéken. Hegyek között dolgozom. Általában két hetenként írhatok, de ne nyugtalankodj, ha késik, nem jelent semmi bajt. Legutóbbi lapomon írtam neked, hogy nagyon veled leszek. Az évfordulónkon úgy is volt, ugye? Édes, az együtt töltött 9 évet köszönöm. Most pedig már születésed napját köszöntöm, hiszen nem tudhatom, hogy elére addig egy másik lap. Megcsókollak, édes egy, nagyon vigyázz magadra. Én is igyekszem, és sokkal nyugodtabb is leszek, ha lapot kapok tőled. Drága édes, nem tudok írni így vízhangtalanul mást, mint azt, hogy nagyon vigyázz magadra. Légy erős és vidám. Csillag Lacit csókolja Verát, én is, High Clarit is, jól vannak, csókolja feleségét. Nagyon-nagyon hiányzol, édes egy, újabban, mint kritikus is. Gáborról, Mihír, Feliről, csókolok mindenkit, akit szeretünk. Csók, Mik. Nem sokkal ezután meghalt. És még tudod gondolkodni így, micsoda szerelem volt, ezt kérem. Ezekben a búcsúszavakban naplók utolsó sorai is olvashatók. Ezek a naplók vagy egy-egy életszakasz zártak le, vagy egy-egy életszakasz zártak le, vagy magát az életet. Ezt nem akartam mondani. Vagy magát az életet. Számomra a két legmegrendítőbb életet lezáró napló sorok, az egyik I. és Gyulától származik, és a másik Karinti Frigyestől. Először Karintit olvasnám fel, nagyon rövid részlet, Bogához írta. Karinti egyszer volt szerelmes életében, nem Bő Marankába, Judik Etelbe. Judik Etel 3 gyerekes családanya és férjétől rejtélyes módon ilyen romantikus környezet vagy körülmények között megszöktette. És szegény Etel, szegény Boga, hogy Karinti becézgette, ringatta őt 1918-as spanyolnátha járványban. 19-ben halt meg, mert 3 hullámba támadott a spanyolnátha, 18-ban Kafka Margit és fia halt meg. Tehát 19 októberében vetette papírra, amikor már meghalt szegény Judik Etel Boga. Végig szenved. Ezek ilyen napi feljegyzések voltak. Kiírta magából a bánatát, kisírta magából a bánatát, és az utolsó verssor mindig visszacseng, mert Lukács Andor olvasta fel a rádióba tavaly a halottak napján ezt a részt, és úgy mindig itt van a fülemben, de nem tudom olyan szépen felolvasni, hogy gyönyörű. Ne felejtsd el soha azt az estét, írja magának Karinti. Pár hónappal a halála után, mikor vártál egyedül a kapunyitásra, és az ég felé fordítottad az arcod, örök mozdulattal fuldoklónak, és az ég az ő arca volt. A másik utolsó naplósor, a szegény 81 éves I.S. Gyula vetette papírra, már halálos betegem, 83. február 21-én. Valamiféle személyes emlék is kötődik hozzá. Én akkor egyetemista voltam, és a bölcsészkarra vártuk I.S. Gyulát, hogy mond pár szép szót nekünk. Egy Isten volt nekünk. Csak hogy megjelenjen, hogy lássuk, hogy megszólaljon, hogy megöleljen minket, hogy mondjon nekünk magyar szakosoknak valamit. Tehát nekünk egy ilyen földön túli valaki volt, de szegény ő már kínlódott, és küszködött a halállal. Nagyon szívbe markolóak a mégis halállal megbékélő sorai. Ömös, sűrű vattáson a hó nem zuhog, mert a zörejt jelentene a nem pesti Veres Péteri füleknek, de közben két hófellek közül is szinte egy májusi napsütés. Én még a 81 éves fotelban fűtőtestes ablaknál könyv és egy jugoszláv konyak üvegbutykos, ez hát a béke. Még egy kupica kell, hogy nem csak idegzetem, de agyam is föl tudja mondani. Már is kiszivárgott belőlem a sok. Hirtelen elszédülés végén az elvágódás a naplón, zuhanás közben a tenger mélybe vettetés emléke bennem is egy jajkiáltás Flóráért. És még Hultonban is elkapott. És ezt olyan kellemes volt nézni, ahogy vánkost rakott a fejem alá. Nos, ha így végezném véglegesen, már így lenne. És hát vannak legendás barátságokat lezáró búcsúlevelek is. Az egyik az Ady Endre 14-ben írt levele Goga Oktáviánhoz, költő baráthoz. Hát Goga Oktávián az egyre magyarellenesebb és sovinisztábbá vált, és hát szakított vele Ady Endre. És hát híres kezdő sorait nagyon sokszor idézik irodalom történészek is, gyönyörű. Magyar szól a románhoz, rét az erdőhöz, patrióta a patriótához, ember az emberhez, poéta a poétához, mint egy litánia. Tisztelt barátom, Goga Oktávián, vörös a nap e téli nappalokon. Fekete, gyásztos csak a legemberebb, legégetőbb, legbecsületesebb magyar szívek, és lehetetlen, hogy te, Goga Oktávián, arra gondoltál volna, íme a magyarság veszendő, leromlott, ütlegelt, s nem érez már. Most ássunk alá vermet. Lehetetlen, hogy te a népből váltott, előreküldött szíved, barbár, vad, fegyveres beduinok erkölcse után igazodjék, és lehetetlen, hogy te sakáravassággal, politikusok ravasz agyafurtságával, vérért, bérért, csattogó fogával még népet szerelméért is népet árulj. És csak Ady tudta leírni így. És hát paradox módon Bródy Sándort kedves írómnak tartom. És hát tulajdonképpen egy baráti csalódás, szakítás az, ami a legszebb írását csalogatta ki belőle, az elméjéből, a lelkéből, amit nagyon-nagyon megbánt. A legkedvesebb barátja Gárdonyi Géza volt, és 21-ben írta a levelet, Gárdonyi Géza nem sokra rá meghalt. Közlöm a kötetben azokat a levelek, meakulpázó leveleket, amiben bocsánatot kér, mert amit feltételezett Gárdonyiról, hogy a fajvédelem irodalmi programját hirdető Magyar Írók Szövetségének elnöki tisztjét elvállalta, az nem úgy volt. Félreértette, de ebből a félreértésből, és ennek a félreértésnek köszönhetően valahol örülök, hogy ez a levél megszületett. A legszebb barátságot feltépő, felszakító levél, legalább olyan szép és frenetikus hatása van az olvasóra, mint ami egy szerelmet feltépő levél, eltépő, szerelmi szálat eltépő levél. Isten veled, Géza, írja. Én elbúcsúzom tőled erre a rövid életre. Nem barátkozunk többet. Egy másik életben, amelyben te is hiszel, és nem lehetetlen, hogy van is, úgy lehet, hogy a két hirtelen elszakadt fonál megint csak egybefűződik. A te fehér és az én színes életem kötele. Most nehezemre esik. Nehezemre esik, bár meg kell mondanom neked, hogy meghaltál nekem. Micsoda sorok. És én megtépem éretted legszebb egyetlen ruhámat, akár a vénroknaim halála után. Hát Isten hozzád, kedves Ziegler Géza, mert régen tudom, idegen névvel születtél. Az apád egy túladunai vándorló német eredetű gépész voltam, olyan mezei. Vándorolt a magyar búza után, hol érik hamarabb, vagy hol utóbb. A szeremségtől egészen a tótságig úgy rémlik, te beszélted el egyszer, hogy az apád az örök mozdony találta ki, vagy ki akarta találni, nem emlékszem, örök gyűlölet mozdulatlanságába kotyogosodtál te bele. Talán megment, hogy nem egyedül, és nem magadért, mert azt tudom, hogy ha előrelátó és okos vagy, de tisztességes és erkölcsös, jó értelmében mostanában cégérnek, koptatott, erkölcsnek. Ú, de súlyosak ezek a szavak, tényleg kultmélyek. Önzetlen és jó ember voltál, ma sem lehetsz más, de rossz és kemény voltál magadhoz. Amikor színt kellett vallani, nem a becsületes, régi magyar költőkhöz csatlakoztál, akikhez voltak éppen tartozol. Nagyon sokat meakulpázott, nagyon-nagyon sokszor. Sokszor kért bocsánatot a halott Gárdonyitól ezekért a szavakért, amik hát szerintem a magyar irodalom legszebb sorai közé tartoznak, hogy meghaltál nekem, Géza, meghaltál, legendás barátságuk volt. És hát tulajdonképpen utoljára szántam a gyászbeszédekből egy pici kis csokorra valót, amit a legszebbnek ítéltem. gyászbeszéd, emlékbeszéd, közvetlen barátok, házastársak, hozzátartozók írják, nagyon régi múltra tekint vissza, más a katolikus, más a protestáns gyászbeszéd. Egy valami áthatja a vallásosság, a régi gyászbeszédeket, a vallásosság, mert közös eredete van, közös a szülőanyja, a Biblia. És általában dicsérni szokás a halottat a gyászbeszédben, bár olvastam olyan gyászbeszédet, hogy nem szeretnék olyat hallani magam fölött. Aztán lamentációt, halál fölött való elmerengést, meddig élünk, van-e értelme az életünknek. Nagyon szép búcsúverseket is olvastam, egyet szerepeltetek a kötetben is, Misztótvalósi Kis Miklós búcsúverseit. Kolozsvárra elmentem a Farkas utcai templomba, ott van ki rajzt szögezve, kitűzve a templomi padok padsor fölött, gyönyörűek, sok mindent megtudunk belőlük. A gyászbeszéd miért más, mint egy próz, egy másik jellegű beszéd? Nem csak azért, mert érdemes, illetve jót kell mondani, hanem azért is, mert olyan kis titkokra derül fény, amit más írásban nem, tehát más szövegben nem írnak bele, más prózai szövegbe, levelekbe, vagy naplóba, vagy hivatalos iratokban nem írnak bele. Nagyon sok titkot elárulnak, hogy milyen volt Arany János, milyen volt Jókai, milyen volt Adi valójában, milyen gyengéik voltak. Vagy hogy bátori fejedelmünk az milyen haragból volt, hogy véletlenül kivégzett valaki, de hát azért megbánta. Tehát vannak azért benne olyan kis pikáns dolgok. A következőt szeretném felolvasni, Jókai Mór Petőfi születésének 50. évfordulójára írt emlékbeszéd. Semmije sincsen, senkije sincs már a földön. Apát, anyát, nőt, gyermeket, mindent elvitt magával oda, ahol ő lakik. Ha élne még, hogy állna most itt a világon egyedül? Mennyire egyedül? Mégis jókor halt meg, sírját nem ismerjük, emlékszobra nincsen, társulat nem viseli nevét, vándoroljunk el azon mauzóleumhoz, melyet önmaga emelt magának műveihez, és azokból megtudjuk, hogy milyen jókor született. De milyen jókor halt meg, mert halhatatlan lett. Én többet nem tudok Petőfiről mondani. Elég rövid a gyászbeszéd, azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondott. És a kedvencem, ha lehet gyászbeszédre mondani, hogy kedvencem, mert olyan gyönyörű gondolatokat tartalmaz, hát Móricz írásai, nem tudom, tehát a legszebb gyászbeszédíró volt Móricz. Mikszátról mondott gyászbeszéd, és én tulajdonképpen mindenkinek szánom ezt a gyászbeszédet, mert oly szép, és olyan esendők vagyunk benne, olyan esendékségünkre, olyan halhatatlanságban bízva, olyan kicsinységünkre hívja fel a figyelmet, hogy tényleg megborzong az ember. Tehát Mikszátról szépen halt meg, szabállyal, borzalom és keserűség, és szívfájás fölriasztása nélkül, és mégis épp olyan megdöbbentően, mint mindenki, aki meghal. Megcsinálta a klasszikus ideát, a szép halált. És minket ismét ráébresztett arra az embertelen emberi két bajra, ami örökké tudatunk mélyén sötétedik, az életre és a halálra. Mert íme élni kell, és meg kell halni. És tovább viseljük ezt a kettős keresztet, és tovább dolgozunk, irigykedünk, lelkesedünk, csüggedünk, gyűlöljük egymást, és egymásból élünk. Szeretjük magunkat kitakarni, kiöntünk magunkból mindent, hogy mások turkálhassanak benne, és átalszunk gazdag napokat, és vértizadunk satnyai szakákon, és egy semmi szót mondogatunk magunkba éjjel-nappal, unalomig. Mi az? A halhatatlanság. És a tengerpartján falevelet eregetünk a vízre, utána nézünk, utána. Még nem káprázik a szemünk. Ó, jaj, begyávák vagyunk. Begyámoltalanok. Bepuhák. Beparányak vagyunk. És de csak addig ér valamit a halhatatlanságunk, amíg élünk. Jaj, bekönnyen tudunk meghalni. Köszönöm szépen a figyelmüket.